Kedves hallgatóink, a magyar képregény másfél évszázados történetét mutatja be az a kiállítás, ami a Művelődés háza emeleti társalgójában nyílt meg Sárospatakon. A Buborékban beszélők című tárlat átfogó képet ad a magyar képregény kultúra kezdeti időszakától egészen a mai napig. Az egyébként vándorló kiállítást Kertész Sándor nyitotta meg, aki a magyar képregény történet talán legjelentősebb kutatója, számos könyv szerzője, a mai napig tevékeny résztvevője a hazai képregény kultúrának. A hazai képregény kialakulását némi nemzetközi kitekintéssel egészen Jókai Mórig vezette vissza, aki már kísérletezett képek és szöveg párosításával felvázolta azt a fejlődési pályát, amely a képek alá írt szövegből a ma ismert buborékos párbeszédekig vezetett. Interjúnk elején arról beszél, hogy miként kezdte el kutatni a magyar képregény történetét.
Gyakorlatilag van egy 40 év, amióta én foglalkozom ezzel, tehát én tényleg főiskolás korom óta elkezdtem ezzel foglalkozni. Nem a képregénynek a története érdekelt eredetileg, hanem én magam is rajzoltam. Tehát gyakorlatilag én úgy gondoltam, hogy mint rajzoló ez lehet egy olyan terület, amit én szívesen csinálnék, és akkor valójában az Órád Ernőnek köszönhető az, hogy én ezzel elkezdtem foglalkozni, mert neki mutattam meg a rajzaimat, és hát ő diplomatikus úri ember volt, aki úgy mondta, hogy jó, de nekem is sokat kell fejlődni, és aztán mi beszélgettünk így a képregényről, hogy ő is hogy került bele, meg mit csinált, akkor ő többször mondta, hogy jó, csak ezt még senki nem vizsgálta azt a magyar képregényt, hogy mikor is jelentek meg hogy történt ez az egész dolog, és hogy ez mennyire hiányzik a magyar sajtóból. És akkor meg is jelent egy cikk a Budapest folyóiratba a magyar képregénynek az ilyen előzményeiről, és akkor mondta az Órát, hogy ilyen érdekes, és hogy ennek kellene utána járni, hogy is voltak ezek a dolgok. És ő mondta, hogy hát mivel én már újságíró is vagyok, meg grafikus is, azt mondja, hát ha érdekel, akkor ő szívesen segít. És akkor tényleg leírt neveket, hogy kiket keressek meg, leírt eseményeket, dolgok, amiket tudni kell. És akkor itt szépen elkezdtem összeszedni a gondolataimat ezzel kapcsolatban, és akkor tulajdonképpen innen indult el, és akkor rájöttem, hogy ez egy tényleg ismeretlen terület, és akkor Debrecenben a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen dr. Uvoszki Kálmán volt az, aki indított abban az időben, az 1980-as években egy úgynevezett értékkutatást, amiben azt vizsgálták, hogy különböző kulturális termékek milyen értékeket képviselnek. És tulajdonképpen elsőként Magyarországon ő bevette a képregényt is, hogy akkor nézzük meg, hogy valami értéket képvisele a képregény, de ők elsősorban onnan vizsgálták, hogy vagy képzőművészeti értékei, vagy irodalmi értékei vannak ennek a dolognak, de szembesültek azzal, hogy ennek se szakirodalma nincs, semmit nem lehet róla tudni, és a nulláról elkezdtük kutatni tulajdonképpen a képregényt, és akkor én kaptam azt a feladatot, hogy próbáljak már utána járni ennek, hogy hol jelenhettek meg legelőször Magyarországon képregények, és akkor így került a látóterembe az élszlapoknak a dolgai, hogy akkor ezek mik is voltak, és akkor abban az időben még ugye nem volt internet, tehát én bevetettem magam a Debreceni Egyetem könyvtárába, a Református Kollégium könyvtárába, és a Széchenyi könyvtárba, és onnan próbáltam kikérni dolgokat. Nyíregyházán a főiskolán megőrültek tőle, mert ugye amikor főiskolás voltam, akkor nem tudtam, hogy miben van képregény, és akkor én katalógusokból megnéztem, hogy milyen folyóiratok vannak, és hát, ha van benne képregény, és akkor lehozattam 2-3 évfolyamon, belelapoztam, megállapítottam, hogy ezek nem közöltek képregényt, és akkor visszaküldtem. Végig mondták, hogy Sanyikám, menjél be a raktárba, aztán szórakozzál magadnak. És akkor ez tényleg egy ilyen sziszifuszi munka volt, és akkor így lassan kezdett kirajzolódni egy kép, és hát minél többet tud az ember a képregényről, annál inkább érzi, hogy semmit nem tud, tehát hogy még mindig vannak. Úgyhogy én már 6 könyvet írtam a képregényről, most írom a 7. az Jankó János életéről szól, az első magyar karikaturista képregény rajzolónak az életéről, de még mindig úgy érzem, hogy csak a felszínt kapargatjuk, és most kellene egy mélységébe esetleg utána járni dolgoknak.
Most nem idéznék föl egy bő egy órás előadást, amivel kapargattuk ezt a bizonyos felszínt itt az elmúlt időszakban, de azért egy-két stációt említsünk már meg. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán hogy is került be Magyarországra a képregény.
Gyakorlatilag ugye az 1800-as években ez az új újságtípus, ez a viclapok, az élszlapok voltak azok, amelyek igényelték a rajzokat. És az az elf, hogy minél több illusztráció jelenjen meg, és egyre kevesebb a szöveg, tehát egyre könnyebben fogyaszthatóvá váljon az újság, a történet, hozta azt a kapcsolódást, hogy a szöveg és rajz végül is egy ilyen elegyé változott, hogy elmondunk egy történetet, és minden epizódhoz, gyakorlatilag minden kis részlethez rajzolunk egy képet. Most ez az élszlapoknak köszönhető, 1857-ben gyakorlatilag Jókai Mórnak köszönhetjük, aki az Üstökös című folyóiratban írta meg az első képregényt, és le is rajzolta, tehát ő adott egy rajzi utasítást a Jankó Jánosnak, a rajzolónak, hogy mit hogy képzele. Jankó János pedig ezt szépen megrajzolta. És tulajdonképpen ezzel népszerűvé vált ez a dolog, mert ugye ezek rajzolt figurák, karikatúrák voltak, vidám történetek voltak, és ezért később, amikor egyre több élszlap alakult meg, mindenki használta ezt a fajta ábrázolási formát, és aztán kialakult egy ilyen, tényleg egy ilyen képaláírásos elbeszélési rendszer. Nagyon érdekes egyébként, hogy Amerikában 1896-ban Pulitzer Józsefnek alapjában a New York World-be jelent meg hivatalosan a szakirodalom szerint az első képregény, a Yellow Kid, a sárga kölyök, de viszont ennek egy nagyon érdekes része, hogy alapvetően Pulitzer nem ismerte fel, hogy ez üzletet jelentő, csak úgy fogta fel ezt az egész dolgot, hogy van egy ilyen érdekesség az újságban, és aztán a vetélyek társa, egy William Randolph Hearst nevezett úriember volt az, aki rájött arra, hogy ebben viszont üzlet van, és létrehozott egy ügynökséget, amivel is látta egész Amerikát képregényekkel, és ezek a képregények aztán átkerültek például Magyarországra is, és nagyon érdekes volt, hogy például a Tündérvásár című folyóiratban amerikai képregények megjelentek a 900-as évek elején szóbúrékokkal, és néhány szám után, néhány történet után egyszer csak kitörölték a szóbuborékokat a következő történetekből, és átalakították vissza képaláírásos sztorikká. Tehát valami miatt Magyarországon nem nagyon emésztették meg ezt a szóbuborékos történetet, hanem ez a klasszikus elmeséljük a képet, tehát ez egy ilyen szövegcentrikus kultúrává vált, és tulajdonképpen aztán jöttek ilyen, mint az Aller képes családi lapja 1924 és 28 között, ami egy svéd érdekeltségi újság volt, teleképaráírásos történetekkel, és ugye a Pulitzer József vetétársa, ez a William Randolph Hearst, a megalakított King Fisher szindikátussal 1935-ben érkezik Magyarországra, és akkor az Újság című újságban és még több más napilapban elkezdenek közölni rendes amerikai szóbuborékos képregényeket, ami egy nagy boom, tehát egy nagy képregény robbanás, mert ennek nagy felhajtással csinálták, meghirdették előtte, meg pályázatokat írtak ki, nyereményjátékok fűzöttek a képregényhez, sőt 1936-ban önálló képregényújságot is indítottak Hári János címmel, aztán a II. Világháború ennek véget vetett, tehát utána jött a papírhiány, jött a zsidó törvények, és gyakorlatilag ezek a próbálkozások mindig szűkebbek lettek, megszűntek ezek a lapok, és Magyarországon a szovjet hadsereg aztán, mint amerikai nyugati szemetet, ez ki is nézte a magyar sajtóból a képregényt az 50-es években.
Az én korosztályomnak a képregény az azt jelenti, hogy a Fülesben, meg különböző lapokban, még a Képes nyelvmesterben emlékszem, hogy a Priklucsenyjel Robin Gudár, Robin Hood kalandjai címmel olvastam képregényeket, hogy ez is egy sajátos magyar találmány volt, ez a fajta képregény stílus, aminek az origója Cseh Horváth Tibor körül van talán.
Ez egy magyar sztori. Tehát ez azért magyar sztori, mert hogy ugye tiltott volt a képregény az 50-es években, emiatt a politikai okok miatt, nem direkt betiltott, hanem a főszerkesztők tudták, hogy nem illdomos ilyet közölni, mert az nekik az állásukba kerülhet. És akkor egy Gugi Sándor nevezetű rajztanár, tördelő szerkesztő angol újságokat látott, és abban volt egy ilyen sorozat, ez a Classics Illustrated, tehát ilyen klasszikusak illusztrálva, irodalmi műveknek volt a képregény változata. És Cseh Horváth Tiborral együtt dolgoztak a Művelődési Minisztériumban, mert Cseh Horváth Tibor, akkor még csak Horváth Tibor, gyakorlatilag tördelő szerkesztője volt ezeknek a pedagógiai folyóiratoknak. És akkor Gugi mondta neki, hogy ebből lehetne Magyarországon is ilyet csinálni. Cseh Horváth mondta, hogy ez ki van zárva, mert hogy ezt nem fogják megenni. De ezt úgy variáltak, hogy úgy kellene mondani, hogy valójában az irodalomnak csak a népszerűsítése, hiszen egy 500 oldalas regényt úgyse lehet 20 oldal képregénybe visszaadni, tehát kvázi ez a reklámja lesz az irodalomnak, és akkor ez milyen jó, mert ezzel az olvasó népet szolgáljuk, és hát, és akkor tényleg a Cseh Horváth Tibor bedült ennek, és elment a Képes nyelvmesterhez, tehát egy ilyen orosz érdekeltségű újsághoz, hogy akkor ők mit szállnak. És valójában az első magyar képregény, az gyakorlatilag a Vernének, a Grand Kapitány gyermeke, az oroszul jelent meg a Képes nyelvmesterben, És ezen felbuzdulva ő elkezdte járni végig az újságokat, leginkább az orosz érdekeltségű lapokat, és mindenütt engedték, de csak a képaláírásos történetet. A szóboréktól úgy féltek, mint a tűztől, mert azzal lehetett azonosítani, hogy ez az amerikai képregény. Azt meg nem akarták, ezért ez a hagyományos képaláírásos sztori jött vissza. Egészen 57-ig, amikor én magam is rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag elindul egy sor újság 57-ben, a Füles, a Pajtás, a Magyar Ifjúság, és mind közöl képregényeket. És akkor Tiszai László, a Füles főszerkesztője adta meg a választ, mert mondta, hogy 56 után politikai utasítás volt a szerkesztőségeknek, hogy mindent közölhetnek, ami szórakoztat, és eltereli a figyelmet a napi politikáról, és ebből belefért a képregény is. Igen ám, de a képregényt akkoriban még hétről hétre rajzolták a rajzolók, tehát nem úgy volt, hogy leadok 50 oldalt és kész, hanem minden héten vitte be a következőre, és nem tudhatták a szerkesztők, hogy a sztori nem vesz valami olyan fordulatot, ami nem kívánatos a hatalomnak. Ezért kijátszották azt, hogy csak ismert irodalmi műveket lehet képregényesíteni, amit bemutatnak előtte, megbeszélnek, és akkor azt tudjuk, hogy abban nincs váratlan fordulat. Na ez volt az a csapda, ami miatt gyakorlatilag közel 30 éven keresztül Magyarországon csak irodalmi képregények jelentek meg, irodalmi művek képregényei jelentek meg. Én úgy nőttem fel, hogy én azt hittem, hogy a képregény az az irodalomnak a képes változata, és nincs is más.
És akkor jött a rendszerváltás, ami hát ahelyett, hogy lendületet adott volna a képregénynek, talán azt kell mondani, hogy megszakította a magyar képregényt. Mi lehetett ennek az oka? Bár, ha jól tudom, akkor önök próbálkoztak annak idején képregénytáborok szervezésével, Menőmanó magazinnal, tehát hogy élesztenek magyar képregényt. Mi történt akkoriban?
Gyakorlatilag ugye ez az a 60-as, 70-es években kialakult egy nagy képregényes generáció a Cseh Horváth Tibor vezetésével, mint forgatókönyvíróval, a Kocsmáros Pál, Zórád Ernő, Sebő Kimre, Dargai Attila, majd most még Fazekas Attila, akik viszont nem nagyon engedtek maguk közé új embereket. Ők védték ezt a piacot, és amikor ők úgymond szó szerint kihaltak, és már háromszor is újra ismételték a képregényeiket, akkor jött a rendszerváltás, és megjelentek az amerikai típusú képregények a Semik Interprintnek a gondozásában, és nem voltak magyar rajzolók. Tehát nem volt olyan rajzoló, aki tulajdonképpen tudott volna képregényt készíteni, mert nem volt kitől megtanulni. Én magam is elkezdtem, és volt egy elképzelésem, hogy tudnám, milyennek képzelem el a képregényeket, és akkor azt láttam, hogy én indítottam akkor egy kísérleti képregény stúdiót a Nyíregyházi Főiskolán, rajzszakos hallgatókból, de mivel még nem láttunk megjelenési lehetőséget, ezért csak kiállításokba gondolkoztunk, mert ugye akkor még se a társasági törvény, se a politikai helyzet nem tette lehetővé a vállalkozásoknak az indítását, és akkor összeállt egy olyan grafikusi társaság, Pál Nagy Balázs, Schwab József, Jókó Csabinak a közreműködésével, akikkel úgy gondoltuk, hogy tudunk képregényt esetleg rajzolni, és amikor eljutottam Olaszországba egyszer ezzel a kiállítással egy ilyen kulturális delegáció keretén belül, és ott megmutattuk Torinóba ezt az egészet, akkor én mondtam, hogy hozzanak nekem ide egy olyan embert, aki ért a képregényhez. Tehát aki nem csak így a vállamat veregeti, hanem aki megmondja, hogy ezek most tényleg jók, vagy hogy mi a helyzet. És én akkor ismerkedtem meg egy Riccardo Migliori nevezetű képregény kiadóval, aki elismeréssel szólt, és nem értette, hogy miért nem jelennek meg ezek a képregények Magyarországon. Én meg azt nem értettem, hogy hogy jelennének meg, hát ő nem ismeri ezeket a magyar viszonyokat. És innen kezdtünk el közösen gondolkodni, hogy akkor miért ne lehetne Magyarországon képregényt kiadni, és aztán vége az lett, hogy átment ez a beszélgetés a rendszerváltás idejére, és akkor tényleg létre tudtunk hozni egy olasz-magyar vegyes vállalatot, a Linnát, ahol Menőmanó címmel elindítottuk a képregényt, és az volt az elv, hogy magyar rajzolók munkáit fogjuk benne közölni, de mivel kevés magyar rajzoló van, ezért biztonság kedvéért olasz rajzolóktól fogunk kapni mindent. És amikor nincs magyar rajzoló, akkor lesznek külföldi rajzolók. És ez jó volt ez az elképzelés, mert így mindig tudtunk újabb rajzolókat bevonni, csak aztán jött az a sajtócsőd, amikor egyszer csak nem csak mi adtunk ki képregény újságot, hanem még több ezren adtak ki újságokat, és a Magyar Posta összeroppant ennek a súlya alatt, amiben mi is csődbe mentünk, tehát nem volt folytatása ennek a fajta dolognak, de nem is tudtuk hol folytatni ezt az egészet, mert nem volt rá felület. Erre igazából a 2000-es évekig kellett várni, amikor már felnőtt egy olyan új generáció, aki akik már a képzőművészeti egyetemen tanultak, jól rajzoltak, de ők már jártak külföldre, már volt internet, tehát ők látták, hogy mi van Nyugat-Európában, látták, hogy micsoda képregények vannak, és azt mondták, ilyet kellene rajta, ezt kellene, és így alakították meg 2005-ben a Magyar Képregény Akadémiát, a Cserkuti Dávid, a Fritz Zoli, Gáspár Tamás, és még többen, akik a Pinkhead című folyóirattal gyakorlatilag elindították az új magyar képregényt, de nekik is jött a csapda, mint minden képregényrajzolónak, hogy ebből sajnos nem lehet megélni. Tehát Magyarország nagyon kicsi piac, magyarul mindenkinek egyéb polgári foglalkozást kell űznie, és mellette tud képregényt rajzolni. Így aztán a legtöbben az animációs filmek világába, a reklámgrafika világába mentek, ez viszont elvitte az idejüket, tehát magyarul egy csapdába kerültek, nem volt idejük képregényt rajzolni. És ez a mai napig a rákfenéje a magyar képregénynek, hogy nincs fizetőképes kereslet, érte? Tehát nem éri meg a képregényrajzolóknak az, hogy magyar piacra dolgozzanak, ezért akik most jól rajzolnak, akik most jól dolgoznak, azok szinte mind nyugat-európai, leginkább a francia piacra tudják rajzolni a képregényeket, meg az amerikaiaknak. Tehát jó rajzolóink vannak, tehetséges munkák vannak, de nagyon kicsi a magyar piac. Nagyon tiszteletre méltó a Képes Krónikák kiadó, a Mészáros Jancsiéknak a vezetésével, Németh Levente grafikusnak a szakmai irányításával az a kiadói próbálkozás, amit kicsit úgy gondolkodnak, mint ahogy mi is gondolkodtuk akkor, hogy kiadnak sikeres nyugat-európai képregényeket, és mellette megpróbálnak magyarokat is, hogy mondjam, helyzetbe hozni. Itt például ez a Képes a Hősök tere történet is zseniálisan szép, de hát egy egyedi kiadvány, úgyhogy kellene a folytatás.
Utolsó kérdésként ugye az apropó az egy kiállítás is, amivel azért járja a városokat. Láttam, hogy már több helyen bemutatták, és egy internet generáció vagyok. Ezt a kiállítást, ezzel mi a célja?
Az a sajátos helyzet van Magyarországon, nem ismerik a képregényt. Tehát én most szoktam mondani, hogy van három generáció, aki háromféleképpen látja. Ugye van az én generáció is, akik mi úgy ítéljük meg azt, hogy a képregény az az irodalmi műveknek a képes változata, mert ezen nőttünk fel. Van, akit én pókember generációnak nevezek, akik ugye a 2000-es években léptek a piacra, akik már nagyon jó, másképp látják tulajdonképpen ezt a világot. És van a net generáció, akik már nem is nagyon igénylik a nyomtatott változatát a képregénynek, hanem inkább az interneten tájékozódnak. De én tapasztaltam, amikor a könyveimet ezeken a bemutatókon megnézik, akkor nagyon sokan rácsodálkoznak arra, hogy a története van a képregénynek Magyarországon. Tehát ez nincs a köztudatban, és igazából én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy magyar rajzolók közreműködésével, tehát magyar alkotók munkáiból van egy 150 éves képregény történet. Tehát, és ezt valamilyen formában jó lenne közkincsé tenni, tehát a köztudatba úgy beépíteni, hogy ne csak a franciák emlékezzenek arról, hogy az 1800-as években kik rajzoltak képregényeket, meg az 1920-as években, hanem így a magyar közélet, a magyar művelődés történetnek is a része lenne az, hogy a különböző korszakokban kik voltak azok a magyar sajtógrafikusok, akik ilyen jellegű munkákat is végeztek.
Kedves hallgatóink, a magyar képregény másfél évszázados történetét mutatja be az a kiállítás, ami a Művelődés Háza emeleti társalgójában nyílt meg Sárospatakon. A Buborékban beszélők című tárlat átfogó képet ad a magyar képregény kultúra kezdeti időszakától egészen a mai napig. A kiállítás összeállítóját és a tárlattal azonos című könyv szerzőjét, Kertész Sándort hallották.